Hát megint egy kevés, vagy gondolom én, persze én csak a magam nevében beszélek. A Katona Csaba egy lököd hátra a felületes történelmi ismereteimbe, és egyre többször hoz olyasmit, amiről elég keveset tudok. Most ez a 160 évvel ezelőtt kiadott Vullei Valujevi körlevél, amit meg fogunk beszélni. Itt is van a kiváló történész szakink. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Na, mi volt ez? Miről ismerszik ez, és mit tartalmazott?
Piotr Valujev, orosz belügyminiszter nevéhez kötődik ez a úgynevezett Valujevi rendelet, és hát így 2023-ban szokatlan aktualitása lesz ennek, ugye éppen kerek évforduló van, 1863. július 18-án látott napvilágot ez a körlevél. És ennek a lényege pedig a következő volt, hogy a kis orosz, vagy másképpen ukrán nyelv nyilvános használatát, illetve az ezen a nyelven nyomtatott könyvek, tudományos szépirodalmi könyvek kiadását, illetve terjesztését tiltotta be, arra hivatkozva, hogy ez a nyelv nem létezik, és akkor itt ezen a pillanaton már meg lehet állni, hogy ha valami nem létezik, persze, akkor miket tiltani. Tehát idézem a körlevelet, mert nagyon sajátosan érvelt. Kis orosz nyelv nem volt, nincs és nem is lesz. Az egyszerű nép mindenütt az orosz nyelv dialektusát beszéli, csak lengyel szavakat kever bele, ezért az orosz úgy a kis oroszok, mint a nagy oroszok számára egyformán érthető nyelv. Annak a csoportnak a tagjai, akik ennek az ellenkezőjét vallják, szeparatista nézeteket valló kis oroszok, és el akarnak szakadni Oroszországtól. Tehát egy olyan dolognak a terjesztését tiltották, ami által nincs. Ugye itt, ahogy már utaltam rá, meg lehet fogni ebben egy sajátos ellentmondást. Miről beszélünk? Arról természetesen, hogy a nemzeti ébredésnek bármiféle jelét, és sok nemzetiségű birodalom, Oroszország pedig ilyen volt, azt úgy látta, hogy az első lépés a birodalom széthullása felé. De helyezzük tágabb kontextusba ezt az egészet.
Csírájában kell elfolytani.
Pontosan erre tettek törekvést, ugye 19. század egyik legfontosabb eszméje a nemzeti érzés, a nacionalizmus, ez tehát az, amikor az azonos nyelvet beszélő, azonos kultúrát követő emberek úgymond nemzetté kovácsolódnak. Ez nem mert József kollégám úgy fogalmazta, hogy Ludovics Túr és a Kovácsok kapcsán, hogy a szlovák emberekből a szlovák nemzet lett. Az nem ugyanaz, az a közösséget jelenti, a kohéziós erőt, az összetartást. És hát ettől kezdtek itt tartani, és akkor itt adja magát a kérdés, mert a mai napig elhangzik ez az érv, hogy ugye pont a éppen aktuális orosz-ukrán háború kapcsán, hogy magyarán fogalmazzak, hogy de hát Ukrajna nincs is. Tehát ez egy kitalált állam, ez egy mesterséges állam. Horribile dicto, egy mesterséges nép. Mert hogy, és ilyen nagyon érdekes érvek hangzanak el, ránézek ezer évvel ezelőtti Európa térképére, és nem látom Ukrajnát. Uh-huh. Magyarországon ezt szokták mondani, ugye Csehszlovákia, stb. Tekintetében. Nagyon sajátos érvelés ez, hiszen látni kell, hogy a történelemben folyamatos változásoknak tapasztalhatunk. Ugye régen volt hettit a birodalom, ugyanez érvelő emberek nem jönnek azzal, hogy állítsuk vissza a hettit a birodalmat.
Igen.
Volt hettit a név, vagy besenyő, hát ez ma már legfeljebb besenyő Pista bácsi személyében hagyományozódik ránk. Igen. De nem törekszünk rá, hogy visszaállítsuk, aztán meg érdemes azon is elgondolkodni, hogy arra hivatkozva, hogy azt állítani, hogy valami nincs, azért, mert régen nem volt, akkor ez hova vezetne, ha ezt maradéktanul érvényesítetnénk, mit tudom én, ha bejelentem azt, hogy 200 évvel ezelőtt nem létezett, 300 évvel ezelőtt Arany János Toldia, akkor Arany János Toldia nincs.
Igen.
És hogy Horribile dicto, Arany János nincs, mert ő se volt 300 évvel ezelőtt.
Igen, érdekes gondolatmenet lenne ez.
Igen, tehát maradjunk annyira, hogy a változásokat fogadjuk el, mire akarok én kiukadni, pusztán arra, hogy nyelvek és nemzetek eltűnnek és születnek a történelem süllyesztőjébe. Ez nyilván az ember, ha érzelmileg érintett, ezt nehezen éli meg, fájdalmasan érinti, tehát ettől még tényként kell kezelni egy történésznek. És azt akarom csak ezzel állítani, hogy attól, hogy egy nemzet vagy egy nyelv az csak 100 vagy 200 éves múltra tud visszanyúlni, vagy 300 éves, attól még nem lesz alábbaló mondjuk egy 3000 éves nemzetnél. Tehát én nem gondolnám azt, hogy a mai görögök azok azt mondanák, hogy ők mindenkinek különbek pusztán azért, mert a ókori Hellász kultúrához erőteljesen kötődnek a nyelvük és minden egyébek révén. Na most itt Ukrajnában a következő volt a helyzet, hogy Ukrajna ebben az időben nincsen, ugye a részben a cári birodalom része, tudjuk, hogy Lengyelországot háromszor felosztották a 18. században, tehát igazából a mai Ukrajna területén több állam osztozik, de kétségkívül kialakulóban van, sőt a 19. századra kialakul a kisorosznak, vagy a ukránnak nevezett nyelv. És ahogy egyébként a rendelet utalt rá, ez egy keleti szláv nyelv, erős lengyel, tehát nyugati szláv behatással.
Ah, ezt akartam kérdezni, hogy ez igaz-e? Ez
igen,
a lengyel.
Igen, olyan értelemben igen, hogy más a kiejtés, gondoljunk például arra, hogy a keleti szlávra jellemző G betű, az ugye a nyugati szláv általában hát a Grigori Hrihori. Akkor például az IU hangváltás, tehát mint a orosz úgy mond, hogy Bill, vagyis volt az, amikor a szlovákban Bol. Tehát itt is Csernyigiv, Csernyigov, ugye ahogy a ukrán meg meg tudja különböztetni az orosztól magát, és még számos más példát lehetne hozni, de például a Gaspadin szó az oroszban, ami urat jelent, azt az ukránban pánnak mondják, ami egyértelműen lengyel átvétel.
Igen.
De hát ugye ez meg a történelemből fakad, ez a fajta kohézió, ez a fajta ötvöződés, amit itt meg lehet ragadni az ukrán nyelv létrejöttébe. És ez a cári rendelet, ez éppen, hogy arra reflektál, hogy érzékelni vélik méghozzá nagyon is helyesen, hogy itt kialakulóban van egy önálló nyelv. Az önálló nyelvtől egy lépésre vagyunk az önálló nemzeti tudattól, és az önálló nemzeti tudat pedig a 19. században magában hordozza valóban a szeparatizmus veszélyeit. Tehát nem teljesen logikátlanul érvelt ez a bizonyos valujevi rendelet, csak éppen itt arról van szó, hogy igazából egy olyan történelmi folyamatot próbáltak meggátolni, csirájában elfolytani, amit lehetetlen megakadályozni. Mm. És ha megnézzük, akkor erre hoztam egy jó példát, hogy hogyan alakult ki úgymond a ukrán irodalmi nyelv. Volt egy Iván Petrovics Kotelevszkij nevű úriember, aki Eneida, vagyis hát az Éneiszre visszautalva címmel írt egy színdarabot. Ezzel gyakorlatilag létrehozza az ukrán irodalmi nyelvnek az alapjait, olyan értelemben, hogy a poltavai nyelvjárás teszi meg valójában a mai irodalmi nyelv alapjává, de nem ez a lényeg benne, hanem megjelennek modern nyelvtanok is, amit én szerettem volna mindenképp idehozni, az a következő. 1818-ban megjelenik Olekszij Pavlovszkij tollából az első ukrán nyelvtan, de 1830-ban Budán jelent meg egy hasonló. Mm. És akkor mondom ennek a címét, mert gyönyörű szép címe van. Idézem, grammatika slavo rutena seu vetero slavic c et actu in montibus carpaticis parvo russice ceu dialecti virgentis lingue. Na most ez Budán jelent meg, kérem tisztelettel. Hát ugye, ha valaminek van nyelvtana, meg vannak nyelvtankönyvei, akkor elég logikusnak tűnik, hogy akkor az a nyelv az valóban létezik. Az igen, és a nemzet is létezik, és valóban az ukrán nemzeti öntudatot lehetetlen elfolytani. Erre persze második Sándor cár, akinek ugye a nevéhez kötődik ez a bizonyos valujevi rendelet, Piotr Valujev ugye belügyminiszter volt, erre még egyszer csúnyán reflektál 1876-ban, hát Emsben, május 18-án, nem csak az emlékezetem, parancsot ad arra nézvést, hogy immáron nem csak, hogy nem szabad szép irodalmi meg tudományos műveket terjeszteni ukránul, vagy nyilvánosan ukránul beszélni, hanem mindenek tetejébe betiltja még a színdarabokat és maga a külföldi könyvekbe hozatalát is. Tehát még jobban bekeményít, és akkor fogalmazunk magyarul, bár a cár 1881-ben merénylet áldozata lesz, és félreértés ne essék a sajnálatos, mert az emberi életek erőszakos kiroltásával akár szimpatizálok az illetővel, akár nem tudok egyetérteni. Most ettől függetlenül még 1905-ig érvényben vannak ezek a rendeletek, tehát gyakorlatilag, amikor arról beszélünk, hogy megkísérelte az orosz cári birodalom elnyomni az ukrán nemzeti törekvéseket, nagyon nehéz volna nemmel válaszolni. 1905-től tapintható az ki, hogy ugye a forradalom hatására, hogy hát igen, itt gyakorlatilag már elismerik önálló nyelvnek az ukránt, és 1907-től ezt kanonizálják. Ez egy más kérdés, hogy Oroszország sorsát tudjuk, hogy milyen irányba ment el a nagy októberi szocialista forradalomnak nevezett bolsevik puccs nyomán. De ez egy megint egy másik kérdés. Viszont van egy nagyon sajátos kettősége így az ukrán nyelvi és nemzeti öntudat fejlődésének. Nevezetesen arról van szó, hogy tekintettel ezekre a cári tiltásokra, ebből következett az, hogy azon a területen erősödött elsődlegesen az ukrán nemzeti öntudat, amelyik a monarchiához tartoztak, az osztrák-magyar monarchiához, tehát Halics volt ez a terület, és akkor idézem Iván Frankót, aki nem mellesleg német származású volt, de ettől még büszke ukrán, és ő mondta azt, hogy idézem, 1905, meg kell tanulnunk ukránnak mondani magunkat, nem galíciainak, nem bukovinainak, hanem ukránnak, társadalmi korlátok nélkül. Ez abszolút a modern nemzet felfogás üzenete, amit ő ugye megfogalmazott, és hogyha ezt egészen megpróbáljuk így keretbe rakni, akkor láthatjuk, hogy még most is elhangzott érvként, tehát visszanyúltak a valójában nyilatkozathoz az orosz propagandában, hogy lám-lám, bár akkor elhangzott, hogy milyen önállóságról beszélünk. Kis orosz, ugye magában hordozza ezt a fajta persze, lenézést, igen. A különbséget. És hogyha az egészet össze akarom foglalni, akkor Friedrich Dürrenmattot tudom idézni, a kiváló svájci drámaírót, aki a Nagy Romulusban azt találta írni, ugye az ókori Rómába helyezve társadalmi mondandóját, hogy a állam akkor nevezi magát hazának, a tömegmészárlásra készül. Uh-huh. Ez egy cinikus mondat, de vessük össze ezzel az egésszel, ahogy az orosz birodalom megpróbált hozzáállni az ukrán nemzethez, az ukrán nyelvhez. Láthatjuk, hogy nem járt sikerrel ez a törekvés. Ez egyébként intőjel lehetne mindenkinek, aki hasonlóval próbálkozik.
Hát ez nagyon klassz volt, nagyon köszönjük, és hát aktualitása is van erősen, úgyhogy nagyon szuper, hogy ezzel megismertettél minket, azokat, akik nem tudtak erről. Tehát 160 évvel ezelőtti a valójevi körlevél.
Így van, hatását meg majd lemérjük újabb 160 év múlva.
Igen.
Köszönöm a figyelmet.
Köszi szépen.
Sziasztok.
Szia, Katona Csaba, történész volt itt velünk, vele beszélgettünk.